Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A Magyar Zeneháza csütörtökön Kurtág György 100. születésnapján mutatta be a zeneszerző tiszteletére a Kurtág Univerzum című legújabb hangdúm filmet, amelyben Kurtág György absztrakt indulatrajzai a fiával, ifjabb Kurtág Györggyel komponált zenemű hangjaira elevenednek meg. A kulturális intézmény ünnepi programjairól és a világhírű magyar zeneszerző munkásságáról Rozgonyi Ádám beszélgetett Batta András zenetörténésszel, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával.
A Magyar Zeneházának óriási megtiszteltetés, hogy Kurtág György a kezdet-kezdetétől érdeklődéssel fordult felénk, és többször is járt a hangdomban, még Ötvös Péter életében is, amikor Ötvös Péternek egy rövid darabját mutattuk be ott egy különös vizuális megoldással. És hát ezt folytatva a születésnapon mutatjuk be Kurtág Univerzum címmel azt az érdekes programot, amit egyébként a BMC-vel együttműködésben hoztunk létre, ami Kurtág rajzaira épül. Gondolom, nagyon sokan tudják, hogy a hangdóm nálunk a zeneházban az tényleg olyan, mint egy kupola, és erre a kupolára vetítünk, arra a screenre, arra a vászonra, és a kupola mögött 40 hangszóró van, tehát egészen érdekes hangzáseffektusokat lehet, és hangzás élményeket lehet létrehozni. De a lényeg az, hogy a kupolára vetítjük Kurtág rajzait, pontosabban a rajzaiból leszűrt újfajta grafikai elképzelést, olyan, hogy Adriennek a munkája, a grafikusnak a munkája, és ehhez társul egy zenemű, ami ugyancsak rendkívül érdekes, mert Kurtág György és a fia, ifjabb Kurtág György együtt komponálják immár 26 éve ezt a művet, aminek dialógus, Zwiegespräch németül a címe. Visszatérve még a rajzokhoz, ezt sokáig én sem tudtam, hogy Kurtág György fiatalkorától kezdve rajzolt. Ezek a rajzok, ezek nonfiguratívak, és általában valamiféle hirtelen indulatot tükröznek, tehát ezeken úgy tudom, hogy nem sokat dolgozott, hanem úgy kiadta magából azt a gesztust, amit éppen érzett, és egyébként ez a zenéjéhez is bizonyos szempontból kulcsot adhat, mert ugye egy rendkívül indulatgazdag, szuggesztív zenéről van szó.
Lesz-e folytatás?
Ezt a programot rendszeresen fogjuk adni a hangdomnak már 30-valahanyadik programjaként, hiszen ez úgy működik nálunk most már, mint egy mozi, ugye fél óránként más filmet játszunk le. És hát talán még annyit erről a Kurtág Univerzumról, hogy azért egészen különleges élmény, mert amit látunk, azok a fölbontások, amikor egy-egy vonalból, egy-egy pontból összeállnak alakzatok, és aztán megint szétmennek, a dómnak a terét nagyszerűen kihasználja ez az alkotás, ugye Bali Jánosnak, mert külön volt egy olyan szakember, aki teresíteni tudta ezeket a síkban történt rajzokat, tehát az ember csak ámul-bámul, amikor a dóm kupolájára fölnéz. Úgyhogy egy nagyon sajátos élmény, és azt gondolom, hogy bár nyilván nem a legszélesebb tömegek számára készült ez a program, de mégis mutatja a zeneházának a leginkább innovatív kísérleti terének a különböző lehetőségeit a jövőre nézve is. Lesz egy másik nagyon érdekes esemény, amire nyomatékkal szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét. Ez jövő héten, február 26-án lesz, amikor is Pillanatképek, az a címe a műsornak. Itt részben Kurtágnak jazz együttesre, a Modern Art Orchestrára írott rövid darabjainak a sorozata, tehát egy suite. Ez külön érdekesség, hogy egy ilyen zeneszerzőt, mint ő, tehát valóban egy klasszikus kortárs zeneszerző, a jazz sem hagyja hatástalanul. Itt ugye Fekete Kovács Kornélről egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, ki, és így keletkeztek ezek a darabok, részben újak is vannak, részben kicsit régebbi darabok is. Egyébként ennek is megvannak a zenetörténeti gyökerei, mert Igor Stravinsky is írt ilyenfajta együttesre, Big Bandre darabot, az Ebony Concerto, sőt, hát még Bartók is, ugye Benny Goodman számára írta a Kontrasztok című trióját, úgyhogy azért ez érdekes, hogy ilyen nagyságrendű zeneszerzőket is megihlet a jazz.
Mit gondol, hogy zeneszerző, zongoraművész munkássága azok a hozzáállásbeli vagy életszemléletbeli tanítások, amelyeket áthad a tanítványainak, hogyan hatnak a jövő nemzedékeire?
Hát Kurtág egy csoda, részben azért is csoda, mert úgy élt meg 100 évet, hogy állandóan a zenében élt, de a szószoros értelmében, tehát az ő számára a zene és az irodalom, a kultúra, a művészet adta az állandó közeget, és ebben szinte bezárkózva töltötte az életét, és írta az életművét, ami most már szinte felmérhetetlen, pláne hogyha hozzáveszünk azt, hogy igen, a legtöbb műve apró darabokból áll, tehát hogy hány tucat, hány száz ilyen apró mű keletkezett, akár a játékok, több kötetes zongora darab sorozata, vagy hát a dalai, amiben ami elképesztő tömörséggel, szuggesztivitással és hatással tudott megzenésíteni, akár orosz nyelvű műveket, akár Kafkát például, Kafka töredékek címmel, vagy József Attila töredékeket. De ugyanakkor ezek mégsem töredékek, sokkal inkább aforizmák, tehát ezek teljes darabok. Olyan, mintha valóban csebben a tenger, közhely, de Kurtág életművére ez nagyon igaz. Hát nyilván egy példa, akik valaha is megfordultak az ő óráin, mert hogy elképesztő kamarazene tanárt. Minden zenéhez, minden zenei megnyilvánuláshoz hihetetlen mélységben nyúl hozzá, és olyan nagy világhírű művészek zarándokolnak el hozzá, és hallgatják őt szinte kisiskolás áhítattal, akikről az ember azt hinné, hogy hát ők már mindent tudnak, és mindenen túl vannak, és amikor kijönnek egy Kurtág óráról, vagy Kurtág szeánszról, akkor rájönnek, hogy hát még messze nem tudnak mindent. Szóval egy teljesen különleges egyéniség, hát reméljük, hogy nem fogják őt elfelejteni. Erről egyébként Gőz László, aki hát mindent megtesz Kurtág György nimbuszának az életben tartásáért és az életműnek a gondozója, és gondolom, hogy majd az utókornak is az egyik vezető alakja lesz Kurtág a kapcsolatban. Ezek a művek, ezek időálló művek, tehát ezeket elő fogják venni, és amíg európai kultúra van itt a mi földgolyónkon, addig biztos, hogy Kurtág György műveihez, mint szent és tiszta forráshoz oda fogunk zarándokolni.
Batta András zenetörténészt, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját hallották. Az idén folytatódik a Nemzeti Filmintézet és az Artmozi Egyesület Klassz Napok című kedvezményes diákvetítési programja, amely több száz új és klasszikus magyar filmet tesz elérhetővé az iskolák számára csoportos mozivetítések szervezéséhez. Rozgonyi Ádámtól hallják a részleteket.
A Klassznapok programhoz az óvodáktól az általános és középiskolákon át a felsőoktatásig bármely hazai oktatási intézmény pedagógusa csatlakozhat, aki szívesen elvinné osztályát, diákcsoportját egy átmozi vetítésére. Az NFI támogatásának köszönhetően kedvezményes 700 forintos jegyáron. Az idei tanévben jelentősen kibővült a választható filmek köre, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
Már több mint 220 klasszikus magyar film, rövidfilm és további 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. Közte van az Árva, Nemes László Oscar-díjra nevezett új filmje, a Temérdek Fesztivál díjjal elismert európai filmdíjra jelölt Véletlenül írtam egy könyvet, de az elmúlt éveknek a nagyszerű alkotásai is, amik igen népszerűek voltak a tavalyi évben, például a Most vagy Sohát, a Semmelweist és a Toldit, a mozi filmet nézték a legtöbben, az újak közül, a klasszikus alkotások között pedig a VUK, a Macskafogó és a Szeleburdi család diákvetítésein volt a legtöbb résztvevő.
Újdonság, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, tette hozzá Horváth Csaba.
Sőt, kifejezetten a programnak ez a célja, hogy minél több általános és középiskolás jusson el egyrészt moziba, másrészt legyen része a közösségi filmnézés élményének, harmadrészt pedig, hogy hogy tanuljon belőle. A programról persze ennél sokkal többet meg lehet tudni. A részletes ismertető, a választható filmek, a vetítési helyszínek listája és a jelentkezés menete a www.klassznapok.hu oldalon található.
A Nemzeti Filmintézet 2020 márciusában indította el a Klassz oktatási és ifjúsági programot, amely a klasszikus és a kortárs magyar filmekre épül. Ezt bővítette országos körűvé az NFI és az Átmozi Egyesület közös programja.
A Tália Színház nagy színpadán Vida Péter rendezésében mutatták be Peter Schaffer népszerű egyfelvonásos bohózatát, a Black Comedy című darabot, amelynek egyik különlegessége a fordított világítási technikából adódik, bár a szereplők a színpadi sötétben tapogatóznak, a nézők közben mindent látnak. A fiatal menyasszonyt Carolt Sóvári Fehér Anna formálja meg a vígjátékban, vele beszélgetett Rozgonyi Ádám.
Hát ugye ez nagyon más nyilván, mint egy hagyományos vígjátéknál, mert azt hiszem, hogy sokkal jobban kell figyelnünk a testünkre, hogy hogyan mozdulunk, a fejünket, a tekintetünket, merre irányítjuk, hova nézünk, hogyan nézünk, mennyit pislogunk, szóval sokkal tudatosabb jelenlétet igényel, ami azt hiszem, hogy színészileg egy nagyon-nagyon jó kihívás.
Olyan angolos a humor az előadásban, mint ahogy nyilván a szerző kilétéből is adott.
A humorforrás általában az arra épül, hogy a sötétben, tehát ha meg vagyunk fosztva a látásunktól, akkor hány ilyen félreérthető helyzet kerekedik, vagy hogy amikor az ember kiszolgáltatottságából fakad tulajdonképpen ennek az egésznek a helyzet komikuma, én azt gondolom, sok olyan lehetőség van benne, ami egy ilyen élvezetet okoz a nézők számára, hogy ők látják, hogy mi történik, de mi nem. Tehát, hogy úgy érzékelik, mintha mi nem érzékelnénk, és ez egyfajta ilyen kiváltság lehet egy néző számára, vagy úgy éli meg, hogy ez az ő privilégiuma, hogy csak ő látja, hogy mi történik.
Aztán persze az előadás során derülnek ki, hogy ki milyen kapcsolatban áll, vagy nem áll a másikkal, és közben várnak egy vendéget, amiből igazából végén több is lesz.
Igen, hát ugye a várakozásban eleve van egy megfelelési kényszer, ugye a Carol, akit én alakítok, neki az édesapja érkezik látogatóba, hogy megismerkedjen a lányának a vőlegényével. De közben érkezik a Mr. Lemberger, aki egy műgyűjtő, aki szeretné megvásárolni a Brinsley Millernek, a fiatal szobrász fiúnak a műveit, és ugye még eközben betoppan a régi szerető, meg a villanyszerelő, és a végén, a legvégén maga a műgyűjtő is. És ugye nyilván ezek nagyon össze-vissza kusszálják a szálakat, mert ugye a sötétben nem feltétlenül tudja az ember, hogy ki érkezett, meg ki van már ott. Tehát, hogy sokkal hiszékenyebb lesz az ember, mint például, hogy megpróbálják elhitetni a régi szeretőről, hogy ő a takarítónő, és hogy ez is hogyan bonyolítja meg a szálakat. Azt hiszem, hogy egy élvezetes cselekmény sorozat lesz ebből.
De hogyha belegondol a néző, hogy igazából azért megvan a maga tragédiája is mindennek.
Igen, hát közben arról nem szabad elfelejtkezni, hogy azért súlyos dolgok történnek, tehát szakítás, meg nem felelés, balesetek szóval, hogy igen, azért, tehát hogy nagyon baleset veszélyes maga ez az egész is, tehát ez jó, hogy elkerülik, éppen hogy csak elkerülik mindig azt, hogy a széklába beütődjön, hogy egyetlen lefejeljék, tehát hogy mindenféle balesetet elkerülnek, azért ez egy örvendetes dolog, de hogy igen, hogyha így komolyabban belegondolunk, akkor például az én szálam, az egy tragédia, mert a saját fülem hallatára békül ki a vőlegényem az előző barátnőjével. Szóval azért ezek súlyos dolgok valójában.
Sóvári Fehér Anna színművészt hallották. A hétvégén mutatta be a Víg Színház Mary Shelley klasszikusa alapján a Frankenstein, a Modern Prometheus című színművet, amely Viktor Frankenstein megszállott kísérletét és a teremtett lény drámáját dolgozza fel. Az előadás a 130 éves színház különleges látványvilágával került színpadra. Rozgonyi Ádám a dramaturg Garai Judittal készített interjút a bemutató előtt.
Minden adaptációnak az a sajátja, hogy egy új olvasatot hoz létre, és ugye mi Hegymegi Máté rendezővel ketten jegyezzük ezt a példányt, amit a Víg Színház számára írtunk erre az előadásra, és mi már elég sok regényadaptációt készítettünk együtt Mátéval, és igazából az az alapelvünk, hogy az alapszövegből kiindulva, ugye ez több mint 200 évvel ezelőtt született ez a regény, tehát nagyon-nagyon sok sok fontos számunkra, még ma is fontos motívuma van, de számtalan olyan szöveghely van, vagy motivum rész, amit érdemes így áthelyezni a mához közelebb, vagy a mostani társadalmi berendezkedéshez idomítani. És igen, mi elég bátran nyúltunk ehhez a történethez, ahogy általában így a Frankenstein feldolgozások is szokták tenni, és mi azokat a motivumokat, azokat a történetszálakat, azokat a szereplőket emeltük ki, vagy gondoltuk tovább, ami számunkra most így 2026-ban itt a Víg Színházban is erre a társulatra írva izgalmassá teheti ezt a nagyon komplex és nagyon sok réteggel rendelkező történetet.
Alapjában talán egy teremtéstörténetről van szó, de nem csak arról, van benne sok minden mélyen emberi, és valamennyi ember feletti is. Ezek a viszonyulások teremtő és teremtmények között, vagy éppen hát a száműzetés, illetve hát, hogy mi az emberség, ezek meghatározó kérdések maradtak?
Abszolút, igen, igen, teljes mértékben, mert ugye az történt egyébként így a Frankenstein verziókkal kapcsolatban, ugye nagyon sokszor az él a köztudatban, hogy a Frankenstein az maga a szörny, mert ugye itt is van többféle értelmezése annak, hogy ez esetleg a modern tudósnak a megszületése, egy a jó és a rossz küzdelme az emberben, egy Isten és egy teremtett lénynek a harca. Na most mi ezeket azért természetesen mind felhasználtuk, de ugyanígy nagyon fontos számunkra a szülő-gyerek viszony, a felelősségvállalás, az, hogy meddig megy el az ember, amikor egy mániáját szeretni, mindenképpen szeretni, hogyha a mániája célt érne, és azért miket kell feláldoznia, illetve hát, ami nagyon fontos, mind a teremtő, azaz Frankenstein, mert ugye Viktor Frankensteinnek hívják azt a tudóst, vagy azt az alakot, aki megteremti a teremtményt, egyébként akinek nevet sem ad. Ez baromi fontos, hogy névtelenül kell léteznie egy lénynek ebben a világban, de hogy mind a kettejüknél nagyon fontos ez a fokozatos elidegenedés és a beilleszkedésnek gyakorlatilag a lehetetlensége, és a mi adaptációnkban kiemelt szerepet kap még Barton kapitány is, akinek Viktor Frankenstein elmeséli az egész történetét, egészen attól kezdve, amikor elidegenedik a családjától, és elkezd dolgozni azon, hogy létrehozzon egy lényt, és utána a család elvesztése és a lénynek a folyamatos jelenléte az hogyan kapcsolódik egymásba. Úgyhogy természetesen amiket említett, azok mind benne vannak ebben a történetben, de mi tényleg próbáljuk ezeket a nagyon hétköznapi, de ugyanakkor nagyon bonyolult és nagyon fájdalmas vagy egy felemelő emberi viszonyokat is ábrázolni, hogy a teremtő és a teremtménye hogyan viszonyul egymáshoz.
Talán tudott dolog, hogy egy hatalmas vitorláshajó lesz a Víg Színház színpadán, ez egy, nem egy mindennapi díszlet. Hogy lehetett ezt oda képzelni, és hát oda alkotni a színpadra?
Igen, mi úgy szoktunk dolgozni, hogy általában, amikor a példányokat elkészítjük, akkor már a teret is nagyon konkrétan hozzá gondoljuk, vagy annak mentén inspirálódva írunk meg akár jeleneteket. Jelen esetben Fekete Anna díszlettervező valósította meg ezt a hatalmas vitorlást, ami rengeteg dolgot fog tudni megmutatni a színpadon, akár konkrétként is, de abstrakcióként is, tehát hogy nagyon sok olyan más térbe helyezett jelenet van, amit ugyancsak ennek a vitorlásnak a különböző részein, alul, felül, benne, oldalt, stb. Jelenítünk meg, mert ott mindez az abstrakciós szintezt be fog tudni kapcsolni, vagyis hát abban bízunk, hogy lehet majd követni, hogy éppen hol tartunk a történetben. És mi nagyon szeretünk egy ilyen erős szimbólummal dolgozni, ami aztán, ahogyan elkezdődik az előadás és beég a nézőnek a retinájába, onnantól kezdve igazából tud nagyon-nagyon sok teret, és nagyon sok akár érzést is, és hangulatot is megjeleníteni.
Gara Judit dramaturgot hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.